a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Joe Biden amerikai elnök visszalépett az elnökjelöltségtől, és alelnöke Kamala Harris jelöltségét támogatja. Joe Biden az ex-közösségi oldalon közzétett levelében úgy fogalmazott, úgy hiszem, a pártom és az ország legjobb érdeke azt szolgálja, hogy visszalépjek, és kizárólag kötelezettségeim teljesítésére fókuszáljak elnöki időszakom hátralévő idejében. Egyben azt ígérte, döntésének részleteit a Nemzethez intézett beszédében kifejti majd hamarosan. A szintén demokrata párti Kamala Harris közleményében megtiszteltetésnek nevezte Joe Biden támogatását, és azt ígérte, a jelölést kiérdemli és elnyeri majd. Donald Trump republikánus elnök jelölt a közösségi média oldalán azzal reagált eddigi versenytársa visszalépésére, hogy Joe Biden nem volt alkalmas az indulásra az elnökségért, mint ahogy soha nem volt alkalmas az elnöki feladatok ellátására. A hőhullám miatt 81 kórházból összesen 4-ben kellett átszervezni a műtéteket. A kórházi klímák javítására 1 milliárd 300 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre idén, mondta el az egészségügyi államtitkár a Kossuth Rádióban. Takács Péter emlékeztetett, 3 éve folyik a kórházi klímák modernizálása, ez idő alatt a kormány több mint 10 milliárd forintot fordított erre. Szólt arról is, a berendezések javítását számos esetben alkatrészhiány lassítja, ezért ipari konténer méretű mobil klímák beszerzésének lehetőségét is vizsgálják. A költségvetés júniusban 107 milliárd 800 millió forintos hiányjal zárt, ami az elmúlt 22 év legkedvezőbb 6. havi mutatója, közölt a pénzügyminisztérium. Azt írták, a kedvezőtlen külső hatások ellenére a magyar gazdaság visszatért a növekedési pályára. A büdzsé az erős nyomás alatt is garantálja a nyugdíjak és a családtámogatások védelméhez, valamint a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges forrásokat tették hozzá. Az új felvételi rendszernek is köszönhetően, a tavalyihoz hasonlóan, idén szintén meghaladja a 120 ezeret a felsőoktatási intézményekbe jelentkezettek száma, ami nagy áttörés a korábbi 100 ezer körülihez képest, közölte a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika az M1 állami televízióban elmondta, szerdán hirdetik majd ki a ponthatárokat, a jelentkezők hagyományos módon SMS-ben kapnak értesítést az eredményről. A mostani háborús időkben, aki a hazavédelmére esküszik, a legnemesebb ügy szolgálatába áll, mondta a honvédelmi miniszter, az egységes alapkiképzési program keretében bevonultak, mintegy 160 fő ünnepélyes katonai eskütételén Budapesten. Ősi katona nemzet a magyar, ez az ország nem maradhatott volna meg katonái nélkül, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. Magyarországnak erős lelkű és akaratú, jól képzett és jól kiképzett katonákra van szüksége, hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Nándorfehérvári Diadal 568. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. A Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság rendezvényén Varga Tamás elmondta, Magyarországnak egyszerre van szüksége modern hadászati eszközökre és hazájukat szerető katonákra. Kiemelte, Nándorfehérvár Magyarország történelmének egyik kiemelt és megkerülhetetlen helyszíne, ahol hőseink példát mutattak. A Tisza párt elnökévé választotta a tisztújító közgyűlés Magyar Pétert, közölte a párt az MT-vel. Az alelnök Radnai Márk, a párt operatív vezetője, és Tarz Zoltán, az európai parlamenti delegáció vezetője. 12 vármegye 297 településen írtják a szúnyogokat, összesen 62 ezer hektáron a héten, tájékoztatta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MT-t. A földi védekezés a Tiszatónál, valamint Borsodabolyi-Zemplén, Jász-Nagykunszolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több településén folytatódik, illetve az országban dolgoznak majd azokon a részeken, ahol a múlt heti időjárás ezt nem tette lehetővé. Végül az időjárásról, erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható majd a folytatásban, emellett fátyolfelhők is lesznek felettünk. Zápor, zivatar szorványosan kialakulhat, melyeket felhőszakadás, illetve erős, néha viharos széllökés kísérhet. Az északi a szél egyre több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben még 30-31 fok körül alakul. Figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható majd napközben, hívja fel a figyelmet a Hungaromet ZRT. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Hidegfront közelít, szerdán már 30 fok alatt maradnak a csúcsértékek. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2024. július 22-e hétfő van. Adásunk tartalma. Beszélgetés az ezüstmisés Varga Béla Sajóládi plébánossal. Bemutatták a Harlekin Bábszínház jövő évadának előadásait. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kívánunk! Varga Béla atyát 1999-ben, 25 évvel ezelőtt szentelte pappá Seregi István egri érsek. A jubileum alkalmából Béla atya Sajóládon, jelenlegi szolgálati helyén mutatott be ezüstmisét június 23-án. A homíliát a szintén ezüstmisés Tóth Gábor füzéri plébános mondta. Most ezt adjuk közre.
Főtisztelendő ezüstmisés oltártestvérem, kedves paptestvérek, kedves rokonok, barátok, hívek, ittanosok, minisánsok! Az ember életében nagyon fontosak a jelképek, a pap életében pedig a jelmondat. Amikor a jelmondatot kiválasztottuk, akkor mi már tudtuk, hogy miért azt a jelmondatot választottuk. Nem is hagytuk az utolsó pillanatra, 1999-re, hanem úgy évközben azért egy-egy fosztányt elkaptunk a Bibliából, és akkor mondom elsőben, hogy hát nekem ez lesz János 15.9. Aha, jó neked, de nekem is megvan már, nem baj, majd Szalókon eldöntöm. És eldőlt. Réges-régen egy délhevesi galaxisban az akkori tisztanárnai plébános megkérdezte az egyik fiútól, hogy nem akar-e beállni ő is véletlenül minisálni a többiek közé? Igen, mondott, és amikor már kezdett belejönni a minisálásba, akkor hamarosan egy másik hang, egy belső hang is megkérdezte tőle, akarsz-e követni engem és papként szolgálni? Az ifjú ismét igent mondott. A dinnyésháti napfelkelték és horgászatok tovább erősítették a szándékát, embereket is szeretne horgászni, hát ha már halat nem fogod, hogy ahhoz vezesse őket, aki az út, az igazság és az élet. Ezért fontos a papnak a jelmondata, mert küldetést ad. Tudjuk, hogy hol a dolgunk, hol a helyünk a dolgok rendszerében. Az út elkezdődött 1993-ban, 31 évvel ezelőtt. Út Egerbe tanulni az igazságot, és később a papságban életre váltani. Erre volt kerek 25 esztendőnk. Ha nem sikerült, akkor így jártunk, de törekszünk, hogy a hiánypótlást a pályázatokhoz hasonlóan bepótoljuk. 25 év alatt hol vezetett ez az út? Szendrő, 3 év káplánság után, Miskolc Szent Anna, Füzesabony, Halmaj, a végén Kolostorba vonult, megtetszett neki a pálos lelkiségem, és egy pálos Kolostorba vonult, de azért közben egy intermedzóként 7 évig volt kerületi esperes is, amiről szerényen és diszkréten mindig csak úgy nyilatkozott, hogy tudod, nem fehér embernek való az. Mindenütt hirdette az igazságot, minden útján, és életre keltette a közösségeket. Erről, akik itt vannak az előző állomáshelyekről, tudnának mesélni. És ha most külön szedjük a jelmondatának a különböző szavait, akkor azt mondhatjuk, hogy az út nagybetűvel már kispapként elkezdődött, túrák a hegyekben. Néha lementünk a térképről, de azért visszataláltunk, még ha kisebb késéssel, bár megtörvenen. A túrák folytatódnak a hegyekben mind a mai napig, macival és a jól ismert fejkendővel, amitől még a farkasok is menekülnek a bükkfensíkról. És ugye ott vannak a zarándokutak, a buszos kirándulások szervezése minden korosztálynak, mostanában főleg amióta Kolostorba vonult a pálos helyeknek a rendszeres meglátogatása, de ott vannak a többi utak, programok, és minden úton vannak jelképek és jelzések, ezt annak idején mi is megtapasztaltuk, amikor még nem volt GPS, hanem papír alapú térképre hagyatkoztunk, és ha véletlenül nem találtuk az utat, akkor megállapítottuk, hogy tulajdonképpen nem mi tévedtünk el, csak rosszul rajzolták meg a térképet ott, ahol éppen állunk. Minden úton vannak jelképek és jelzések. Ezeket figyelni kell az életünk útjain is, ahogy mi is a bükkben 6 éven keresztül rendszeresen figyeltük a jelzéseket. Csütörtök volt a kirándulónak még a régi szép időkben, és a 6 év alatt 2-szer nem voltunk csak kirándulni, nem önszántunkból. Az egyik alkalommal a felső kertben kellett közmunkát végezni, úgyhogy közmunkások is voltunk egy csütörtöki napon kirándulás helyett. A másik alkalommal akkor a hó esett, Egerben is, hogy bár akkor csak az Egedre akartunk menni gyalog, de jó Lajos atya, a prefektus visszafordított minket a portáról, hogy ó, fiúk, ne szórakozzanak már, jó, nem akarom magukat kiásni a hóból, ne menjenek már. És engedelmesek voltunk. Ez a 2 alkalom volt, amikor nem mentünk kirándulni. De ugyanakkor a kispapi túrák alatt megalkottunk egy új fogalmat is, ami az életünkben is jellemzővé vált, az ATP fogalmát. Itt természetesen a kémikusoknak, biológusoknak mondom, hogy nem az adenozin trifoszfátra gondoltam, ami a DNS láncnak egy fontos eleme, hanem az áttörési pontokra. Amikor már végképp nem tudtuk, hogy elérjük-e a buszt vagy nem, és visszaérünk a szemináriumba határidőre, akkor ugye 2 pont között a legrövidebb az egyenes, betájoltuk, hogy hova kell lejutnunk, és a csincsáson áttörési pontot végeztünk, áttörtünk a fél bükkön, és általában odaértünk mindig mindenhova. Lehet rövidíteni és lehet egyszerűsíteni a problémákat a mindennapi életben, így a papi életben is. Hogyha valami egyszerűbben megoldható, akkor ott vannak a lelki ATP-k. Nem kell mindent túl dramatizálni, nem kell mindent felfújni, van egyszerű megoldás is, amihez Jézus segít, hiszen ő az út, az igazság és az élet. Az igazságot, hogyha boncolgatjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy közel 30 éve Béla atya neve összefonódott az egerszalók ifjúsági lelki gyakorlatéval. Kerényi Lajos atyának a jobb kezeként működött, és működik mind a mai napig, hogy könnyebb legyen az ifjúságnak átadni az igazságot. Hiszen az ország, sőt a Kárpát-medence minden részéről jönnek fiatalok. A közel 30 éves tevékenység alatt, mivel segített a liturgiában megszervezni a felolvasókat Olvasmányra és Szentleckére, az ottani fiatalok elismerő nyilatkozattal csak zaklatjának hívták, mert zaklatta őket az olvasmányos könyvvel, hogy gyertek olvasni, mert nincs olvasó a szentmisén. De ugyanakkor a prédikációi, a hittanórái szintén az igazságot közvetítették, megfelelő komolysággal és megfelelő humorral, erről a hittanosok tudnának mesélni bőségesen. És ugyanakkor pedig jellemző rá mind a mai napig, hogy nem csak hogy az igazságot hirdette, de nem tűrte az igazságtalanságot. Ha valaki a környezetében, jelenlétében csúnyán mer beszélni, akkor az ujján mutogatja, hogy hány mi atyánk, és hány üdvözlégy a büntetés. Jó, hogy ennyivel megúszszák, akik így tesznek. És ott van a 3. szó a jelmondatból, az élet. Életet vitt, szint vitt azokba a plébániákba, akár káplánként, akár plébánosként, ahová meghívta szolgálatába az Úr, és ahová a Jesek atya helyezte. A közösségformálás kiteljesült a pásztorjátékokban. Ennek több olyan emléke is van, például Halmajon, amikor az élő Betlehem, a négylábú jószágok, a lábas jószágok megunták a rivalda fényt, és a díszlettel együtt megindultak még a műsor befejezése előtt. És ott vannak nagy élményként a betlehemesek, amikor betlehemeznek, aztán szilveszterkor a háladásba belefér még a színes paróka, amikor a gyenge idegbaj környékezi a híveket, és ugyanakkor pedig beleférnek a házszentelések, amikor degeszre eszik magukat, és már csak büfisztetni tudja a hittanosokat a nap végére. És ott vannak a hangulatos anyák napják a nagymama szerepével, a vazulnénivel, És ott vannak a jó hittantáborok, erről is tudnátok mesélni bőségesen, és még fogtok is az idei nyáron is. Ott vannak a kerti partik, a kacsintós teák, különböző helyszínen a bükkben, és a természet szépségeit nem csak lefotózta, de kiállításokon meg is osztotta, és képeslap formájában is kiadta. Ez itt a reklámhelye, lehet majd belőlük vásárolgatni. A százalékot majd a kocsimba kérem. A mai evangélium valóban a vihar lecsendesítéséről szólt, hogy a mai evangéliumról is szóljunk. Mi is átéltünk várat a bükkben, de tegnap este mi is átéltünk Füzéren. Ráadásul nálunk ugye Kazinczy emléktúra volt, ilyen teljesítménytúra, 3 napos, nálam aludtak, akik EA-pontokon voltak, kint ellenőrző állomáspontokon, és hát estére olyan jól sikerült a vihar, hogy gyakorlatilag abba is maradt a Kazinczy emléktúra, ezért tudtam időbe ideérni, hogy el tudjak köszönni a vendégeimtől. És hát hallottam, amikor és nekem ugye 2 elsváldozás van, úgyhogy én nem imádkoztam, én aludtam. Mert mondom, reggel van 2 elsváldozás Füzéren meg Holón. Mondom, megígértem a gyerekeknek, hogy jó idő lesz, és jó idő lett, és mi is kint tudtunk vonulni a plébánia udvarról. És az a lényeg, hogy reggel, amikor már készültem, és akkor szedtem össze a gyerekeket, hallottam, amikor a 2 Kazinczy emléktúrás szervező beszélget egymással, azt mondja az egyik a másiknak, hogy te a milicen a tisátatokat is megrongálta a vihar? Nem tudjuk, még nem találtuk meg. Más viharok is vannak az életünkben, amikor olyan dolgokat kell végeznünk, ami látszólag nem papi feladat. A pályázatok rendszerében élünk, a számla ügyek meg egyéb ilyen pénzügyi dolgoknak, a felújításoknak mellékelt ábra mutatja itt a hátam mögött, amit a hátunk közepére se kívántunk, amit kispapként úgy éreztük, hogy nem a mi feladatunk, majd elvégzik helyettünk mások. De amikor rájöttünk, hogy mi vagyunk aláírásra jogosultak, akkor rájöttünk arra is, hogy ezt is néha fel kell vállalni, ezeket a hullámokat az életünkben. Bár van, amikor mi is elkeseredünk, és azt mondjuk az apostolokkal, hogy nem törődsz azzal, hogy elveszünk itt a papírok tengerében? Lenne nekem hasznosabb dolgom is. Ahhoz képest, hogy a pénzintézetekben kell utalnom a filiáknak az áramszámláit, inkább tollasoznék a hittanosokkal a paróki udvaron, vagy éppen bibliaórát tartanék, és nem a postán állnék sorba befizetni a csekkeket. De ez is benne van a pakliban, ez is benne van abban a hajútban, ami elindul, és előbb-utóbb tudjuk, hogy a hullámok lencsendesednek. Olyan helyzetekben, tehát ami nem papi feladat, érezzük az utat, az igazságot és az életet, hogy aki meghívott a papságra, az meghívott a programmenedzserségre is időnként. A mai evangéliumban mindenki háborog. A szél, a víz és a tanítványok. Egyedül Jézus nyugodt. Csak Jézus maradt nyugodt. A pap pedig Jézus képviseli a rábízottak számára. Nyugi, a fellők fölött mindig süt a nap, és azon kívül örökké nem eshet. Mondtuk ezt akkor, amikor szétázva a buszra nem akartak bennünket felengedni egy jól kiázott, esős, bükki túra után kispapként. Minden esetre az apostolokkal együtt mi is erősödjünk meg a hitben, hogy a következő 25 évben is az Úr útján hűségesen hirdesse Bélatya is az igazságot, további életet hozva a közösségeitekbe. Amen.
Rejtett vágyom ismered, mégis miért nem, úgy lett minden. Hol vagy bánaton, nézd eltemet, arcod nélkül, csak a sötét éjjön értem. Már értem, ha félek, a kezedben élek, de gondoskodsz rólam, ez jó. Hálás lett a szívem, nem kell nekem már, legyen szabad szerint minden. Jézus.
nincs erő a fél homályban, honnan várjam, de mellettem vagy, mint védelmező, bátran állok, mert te lettél a társam, győztessel él, a harcban nem fél, de el nem hagy sosem, és ha csak ha eldőlt az ellenfél hátra lesz jó.
Varga Béla sajóládi plébánossal beszélgetünk pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából.
Béla atya, eltelt 25 év papi szolgálatodra. Hogyan gondolsz vissza, milyen párhuzamot tudsz vonni a primíciád és most a 25 éves jubileumi szentmisét bemutatása között?
Kérdésedre azt tudom válaszolni, hogy ez a párhuzam, igazából mondhatnánk, hogy egy egyenes vonal. Szentmisének a kezdetén is említettem, hogy kicsit olyan déjà vu érzésem van, hiszen 1999. június 19-én szentelték pappá, és másnap 20-án, vasárnap, délután 5 órakor mutattam be az új misémet. Most pedig ez az ezüstmise, 2024. június 23-án ugyan, de vasárnap, délután 5 órakor kezdődött. Ugyanabban az időpontban, egy ugyanolyan vasárnapi napon. Azt most hirtelen nem is néztem meg, hogy akkor, 25 évvel ezelőtt, hanyadik évközi vasárnapi szentmisét mondottuk el, de ilyen szempontból ez lényegtelen. Viszont az nem, hogy a szentmisén nem véletlenül mondtam a déjà vu érzést, hiszen abban a miseruhában miséztem, amiben a primíciás misémet mondottam el. Az oltáron az a cibórium és paténa volt, amivel akkor az első misémen mutattam be Szent Mis áldozatot, amit keresztanyámtól kaptam szentelési ajándékként. Ez a párhuzam olyan szépen átjött az új mise és az ezüst mise üzenete között.
Ennek a mai vasárnapnak az evangéliuma a vihar lecsendesítéséről szólt, amikor Jézus alszik a bárkában, de megérzi, hogy baj van, tudja, hogy baj van, és felébred, és képes csodát tenni, képes a vihart lecsendesíteni. Számodra mit üzen ez az evangéliumi történet, így az elmúlt 25 év távlatára, ha visszatekintesz?
Talán azt, hogy egyrészt Jézus mindig segít, másrészt pedig ráér. Nem siet. Sokszor a paptól is azt várják el, hogy rögtön azonnal rohanjon, siessen, teljesítse a kérést, az óhajt, a sóhajt, a panaszt. De hogy Jézus nem sietett ott a bárkában, kivárta az alkalmas időpontot, talán sokszor a lelkipásztornak is ugyanaz a feladata. Kivárja az alkalmas időpontot, s rábízza a jó Istenre.
De ugyanakkor meg is kell szólítani Jézust.
Így van, természetesen. Nem szabad hagyni, hogy aludjon. Az apostolok sem hagyták. Ők is szóltak Jézusnak, hogy Mester, segíts rajtunk, vigyázz ránk, vezess bennünket. Így a paphoz is mindig mennek az emberek. Jézus, Mester, a szolgád, segítsen rajtunk.
Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Ez volt az újmisés jelmondatod is, és ugyanez a jelmondat maradt meg most ezüst misédre is. Röviden neked ez mit jelent?
Röviden ugyanazt jelenti az ezüst misén is, mint a primícián is, primícia előtt is, s egész papi életemben. Jézus az az út, amelyen járnunk kell. Ő mutatja az utat számunkra, mely nem mindig egyszerű és nem mindig könnyű, mint az általános ember életút. De keresztény ember számára ez az út Jézussal együtt végig járható, ha néha kereszteket hordozva is, nehézségekben, de örömben és boldogságban. És az igazságot keresve, megtalálva, követve, hirdetve, és végén eljutván az örök életre.
Bevezetőben mondtam, a szabadtéren volt a Szentmise, mert a templomot újítják fel itt Sajóládon. Milyen munkálatok folynak a templomban?
300 éves elmúlt pálos templomunk külső felújításon esik keresztül. Tetőfelújítás, homlokzatfelújítás, toronyfelújítás, toronysisak felújítás, teljes külső felújítás, ráadásul a belső egy része is felújításon fog keresztül esni, úgymond vakolatleverés most történt meg, hiszen a falak kiszárítása folyik.
És mikorra várható a felújítás befejezése?
Mint ahogy Jézus ráértott a bárkában, kicsit később kelt föl, és később teljesítette a tanítványok kérését, így mi is talán tudjuk, hogy valamikor Jézus később teljesíti még azt a feladatot, hogy készen lesz a templomunk. A hétköznapi miséket a plébánia hittanterében mutatjuk be, vasárnapi szentmiséket pedig a katolikus iskolánknak aulájában.
bemutatták a Harlekin Báb Színház jövő évadának előadásait. Szűcs Réka igazgatót kérdezzük.
A Harlekin az új évadra mivel készül, mik a legfőbb szempontok, ami alapján összeállítják a műsort?
Először is nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát nagyon sok újdonsággal készülünk a jövő évadra. Igyekszünk sokszínűek lenni, műfajilag és korosztályügyileg is. Tehát nagyon színes lesz, úgy vélem, a következő évad. Különlegesség az, hogy több előadás is kérdőívek, tehát nézői igények alapján került a repertoárra, és amivel készülünk, az nem más, mint az első előadásunk a Plics-Placs, csecsemőszínházi előadás. Ezt fogja követni a Kismalac és a Farkasok egy klasszikus mesével, magyar népmesével készülünk, amit Schneider Jankó fog majd rendezni. Ez egy paravános előadás lesz. Ezt követi majd egy különlegesség, egy ősbemutató, Paola Peretti műve, az Én és a cseresznyefa, Siflis Anna rendezésében. Majd karácsonykor elővesszük újra a Kipkopot, egy picit pihenünk, de nem sokáig, ugyanis januárba bele is kezdünk a felnőtt és ifjúsági darabunkba, a Kazó Ishigurunak a művébe, a Nobel-díjas író művébe, a Ne engedj el próbáiba. Már nagyon várjuk ezt az alkotást, hiszen igazi különlegességnek számít a színházunk repertoárjában. Ezt fogja követni majd a Tisztán előadás, ami egy versfeldolgozás Nánási Ágnesnek a irányításával és rendezésével. És az évet pedig Nyúl Péterrel, Beatrix Potter művével, a Nyúl Péterrel fogjuk zárni, ami hát azt hiszem Nyúl Pétert nem kell senkinek se bemutatni, egy igazán népszerű kis gyermek, egy nyúlgyermek, akinek a kalandjait kísérhetik majd végig a kedves nézők.
Nem lehet már elég korán elkezdeni a gyermekek nevelését, önök csecsemő színházi előadásokkal is készülnek, ezzel mi a céljuk itt, mire számíthatnak a szülők, anyukák, gyermekek?
Számomra az egyik legkedvesebb színházi formám ezek a csecsemő színházi előadások, ugyanis ezek azok az előadások, amik igazán különböznek a többi előadásunktól. Nagyon nagy a formájukban, a technikájukban és az időtartamban, mindenben eltérnek a többi előadástól, és ennek az az oka, mert egy 0-3 éves korosztályig szóló produktumok ezek, és speciálisan ennek a korosztálynak lett létrehozva, szem előtt tartva az életkori sajátosságaikat, és emiatt egy tényleg egy érdekes fúzió ez az egész, ami egy ilyen előadásban összeáll. Idén ugye a Plics-Placsal készülünk, ami a tengerélő világáról fog egy kicsit szólni, vagy bemutatja a kicsiknek, de itt igazából nem is a történet a lényeg, hanem maga az érzékek, vagy amikre hatunk, és több mindenben is különböznek, tehát ahogy jeleztem, az időtartam, általában ezek az előadások csak 20 percesek, témájukat tekintve nem lineáris történet, hanem inkább érzetekben gondolkodik, és néha a nézőtér is nagyon... Hát egy ilyen, hogy is fogalmazzam, rendhagyó a nézőtérnek is az alakítása, hiszen a piciknek közben sétálni kell lehet, vagy megmozgatnák a kis végtagjaikat, vagy mászkálnának, emiatt speciálisan is van kialakítva ilyenkor a nézőtér. Például ennél az előadásnál az lesz a különlegesség, hogy nem frontális lesz az előadás, hanem a nézők konkrétan az előadás közepébe pottyanhatnak, és akkor most így ennyit erről, nem árulok el minden titkot, de olyasmi lesz, mint hogyha egy planetáriumban vizsgálódnának, tehát hogy így körbe fogja őket venni hát ennek az élő világnak a mindensége.
Említette, hogy kérdőívekkel megkérdezték ugye a közönséget, szülőket, pedagógusokat, óvodapedagógusok, tanárok is voltak most itt a sajtótájékoztatón. Ők miket fogalmaztak meg egyébként, tehát mik voltak azok a szempontok, amiket önök beépítettek?
Elsősorban mindig a visszajelzés a fontos, hogy az adott év, tehát az idei évadunk hogyan sikerült, mert min kell változtatni, mi az, ami maradjon, mi az, amit még fejlesszünk. Tehát ezek a legfontosabb részek. Sőt, a műsorba is szeretjük, hogyha beleszólnak, hiszen úgy gondolom, hogy a pedagógusok, tehát hogy ők vannak dominánsabban együtt a gyermekekkel, mind a két oldal másképp ismeri a gyermekeket, és én azt gondolom, hogy ezt össze kell olvasztani. Ez valószínűleg azért van, mert az egyik diplomám tanítói végzettség, tehát hogy tudom, hogy egészen más nézőpontból kapják meg a gyerekeket, és ezért én szeretem szem előtt tartani az ő nézőpontjaikat is, és így kialakítani a műsort. Idén például több előadást is felsoroltunk, amiből tudtak választani, illetve ajánlhattak saját előadást is, valamint a régi előadások közül is ők választhatták ki, hogy mit vigyünk tovább az idei évadra.
és természetesen a Harlekinnek az előadásai nem csak az ovisoknak szólnak, hanem ahogy ön említette, a 2-től 6. osztályosoknak is készülnek egy darabbal, ami már tulajdonképpen az ő érzékükre, a nevelésükre is hat, az Én és a cseresznyefa című darabbal. Ez miről fog szólni?
Bizonyít még előtte megjegyezném, hogy nagyon fontos számomra, hogy a 2. és 6. osztály közötti korosztálynak is szóljunk. Fog is indulni nekik egy különbérlet. Régebbi előadásokat is bele fogunk majd ebbe a bérletcsomagba emelni, viszont ebbe az új előadás nem más, ahogy említetted is, a Paola Peretti műve, az Én és a cseresznyefa. Történetét csak így röviden ismertetném, hogy van egy főszereplünk, Mafalda, aki egy olyan gyermek, aki a gyermekkor és a kamaszkor határán lebeg, és nagyon izgalmas az ő látásmódja, a világról alkotott képe, és tényleg, ahogy így vegyítődik a történetben is, hogy néha még egy gyermek szólal meg, de valahol már majdnem egy felnőtt nézőpontjait hallhatjuk. Viszont van ennek a gyermeknek egy nagyon érdekes betegsége, egy ritka betegsége, hogy fokozatosan veszíti el a látását. Ez a műnek amúgy a tragédiája is, de mi igyekszünk úgy fogalmazni ebben a műben, hogy ne a tragikus oldalát, a drámai részeit hangsúlyozzuk, hanem inkább adjunk egy mangót a gyerekeknek, hogyha egy ilyen helyzet van, hogyan lehet ezt kezelni, a nézőpontváltások, hogy új életformán, tehát hogy ez az életformánban miben lehet változtatni, illetve hogy külső szemlélőként hogyan tudunk ezen a helyzeten segíteni.
A felnőtt és ifjúságnak szóló előadások közül mit emelnél ki?
Nos, két előadásunk is lesz új bemutató, amit itt kiemelnék, elsősorban ön nézői szavazatok alapján került be a repertoárunkba, ez pedig nem más, mint a Kazuo Ishigurónak, a Nobel-díjas írónak a műve, a Ne engedj el. Én ezt az előadást egy ilyen disztópiához hasonlítanám, és egy szerelmi háromszögről szól, de nem csak egy szerelmi háromszög természetesen, hanem egy nagyon érdekes története van ezen szereplőknek, ami egy titkot is rejt. Hozzáteszem, hogy olyan szavakkal, vagy olyan gondolatokkal dolgozik, hogy donor, örökbefogadása vagy sem, vagy hogy mi az élet értelme. Tehát, hogy ilyen dolgokat is feszeget, mind a mellett, hogy tényleg minden van benne. A romantikától, a viszályon át, és a titokdramaturgián keresztül mindennel kecsegtet ez az előadás. Tényleg nagyon izgalmas, de már csak a felépítése is. Ezt nem csak ifjúságnak, hanem bizony felnőtteknek is nagy szeretettel ajánljuk. Illetve egy műfaji különlegesség is érkezik hozzánk, amit Nánási Ági rendezés állított össze, az pedig nem más, mint a Tisztán, gyermekszemmel és felnőtt szívvel előadásunk, ami pedig Mihálka Györgynek a verseit, a festőművész verseivel dolgozik, és tényleg egy különleges látásmódot ad, egy kicsit ilyen visszatekintés a gyermekkorra, tehát tényleg ahogy így felnőtt szemmel gyerekként gondolkodunk, vagy és fordítva, tehát hogy gyermek szemmel felnőttként, és akkor ennek a kettőssége szerintem abszolút benne van, és szerintem csodaszép költője az egész.
Nem csak ide várjátok a közönséget, hanem ti is kimentek óvodákba, iskolákba. Ezek milyen hangulatúak szoktak lenni, amikor ti látogatjátok meg a kis vendégeket?
Ilyenkor én mindig azt szoktam mondani, hogy számomra nagyon fontos, hogy elsősorban bejöjjenek a nézőik a színházba, hiszen a színházi élményt összességében a színházon belül lehet átadni, hiszen technikailag, meg sok szempontból ez a legalkalmasabb tér erre. Viszont vannak olyan előadásaink, amik ki is tudunk hozzájuk menni, tehát a saját terükben is fel tudunk lépni, és ezek az előadások nagyon-nagyon jó hangulatúak szoktak lenni, így talán a biztonság is közre játszik, hogy a saját ismert terében játszik a gyermek és a színész együtt, szóval, de nagy különbséget igazán hangulatban én még nem véltem felfedezni, úgy vélem, hogy sőt, szerintem a színházon belüli előadások sokkal nagyobb katarzist szoktak kiváltani a gyermekekből, hiszen ilyenkor több technikai tényezővel is fel tudunk készülni, de mindig nagy szívesen megyünk is ki hozzájuk.
És végül említetted, hogy új logóval, új arculattal jelenik meg a Harlekin a következő évadban. Mi lesz ez az új arculat, miben jelenik meg?
Az idei évadban már bemutattuk egy kicsit, hogy milyen irányba fogunk menni az arculatunkkal. Megváltoztattuk a kabala figuránkat, ugye, a logónkban szereplő Harlequint, vagyis Harleyt, mi így becézzük Harleynek a figuráját is, új arculatot kapott, tehát az idei évadban a nézők már láthatták az új logónkat, illetve az arculatunk irányait, mert már a műsorokban, illetve a hírekben, Facebookon nagyon sokszor ezt az arculatot is használtuk már. A jövő évadban szeretném ezt teljesen kiterjeszteni, a honlapunkat is eszerint szeretném átdolgozni, valamint az előcsarnokunkat is szeretném, hogyha egy kisebb változáson átalakulna, és az előcsarnok is ennek a jegyeit fogja majd magával vinni.
Milyen színvilágú lesz ez az előcsarnok?
Nekünk a fő színeink, hát így a rarszámban nem tudom sajnos pontosan megmondani, így most csak ilyen köznyelven igyekszem kifejezni magam. Tehát ez a kék, fehér, piros és fekete. Ez a mi palettánk, és ezekkel dolgozunk is, és az előcsarnok is valószínűleg dominánsan ezen színekből fog majd összeállni.
Akiknek felkeltettük a figyelmét, érdeklődését az előadások iránt, hol olvashatnak bővebben, illetve a bérleteket hol tudják megnézni, hogy milyen bérleteket adnak ki a következő évadra?
Nagyon sok fórumon el lehet minket érni, például a honlapon, Instagramon, és ami meg a legaktívabb, a Facebook oldalunkon lehet követni az összes hírt és eseményt, valamint ott fogjuk megosztani bővebben az előadásokról, az új bemutatókról szóló információkat is, de a jövő évadban készülünk digitális táblával, és szeretnénk beinvestálni egy ilyen digitális táblára, amin majd folyamatosan fogjuk a híreket sugározni a nézőink felé, szóval igyekszünk nagyon sok téren megfelelni ennek a kihívásnak.
Köszönöm szépen, és kívánok nektek akkor egy vidám, örömteli évadot.
Köszönjük szépen!
Zurrogó zirregő, szita kötő tánc,
zsasé.
Két ver a csengve,
opa,
csobogok forrásra, zirren kéken zöldön, sásra-sásra táncol, úgy veri a csipkét, önnön
árnyékából,
reggeltől nap estig, egy végtében
járja,
de csak alkonyatkor látszik a munkája. Zurrogó zirregő, akkor aztán pitypong, káka, béka, lencse, s a csobogó forrás, minden egy szem kincse, szita kötő szőtte, csipke alatt csillog, s alá bújik inni, az est hajnal csillag. Zurrogó zirregő, zurrogó zirregő, zurrogó zirregő, szita kötő tánca, egy végtében járja. Zurrogó zirregő, zurrogó zirregő, zurrogó zirregő, szita kötő tánca, egy végtében járja. Zurrogó zirregő, zurrogó zirregő, zurrogó zirregő, szita kötő tánca, egy végtében járja. Zurrogó zirregő, zurrogó zirregő.
Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andreát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.